Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte, megírva találjuk Ézsaiás könyvében a 48. fejezet 6. versétől kezdve a következőképpen. Hallottad és láthattad mindezt, tanúskodhatsz is róla. Mostantól fogva új dolgokat hirdetek neked, rejtett dolgokat, amelyekről még nem tudsz. Most teremtem őket, nem pedig régen. Ezelőtt nem hallottatok róluk. Nem mondhatod, hogy tudtál róluk. Nem hallottad, nem is tudtad. Sohasem volt nyitva a füled. Tudtam én, hogy milyen hűtlen vagy, születésed óta hitszegőnek hívnak. Csak nevemért tűrtem ilyen sokáig, dicsőségemért fékeztem magam, és nem pusztítottalak el. De megolvasztottalak, mint az ezüstöt. Megpróbáltalak a nyomorúság kohójában. Önmagamért cselekszem, hogy engedhetném, hogy gyalázzanak. Nem adom másnak dicsőségemet. Amen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, miközben többen úgy gondolják, hogy az Ószövetség nem nekünk szól, mások pedig azt gondolják, hogy az Új Szövetség nem a valódi megváltót hozza elénk. Egy brit miniszterelnök, Benjamin Disraeli, aki a 19. század második felében volt, egyszer egy nagyon rövid ideig, aztán kicsit tovább miniszterelnök, két ezzel kapcsolatos nagyon érdekes megjegyzést tesz. Egyébként ő egy messiás hívő zsidó, hogyha megnézi valaki a Wikipédián, akkor vallásaként az izraelitát írják, és anglikánt, megtartotta a zsidó gyökereit is. Így fogalmaz, hogy én híd vagyok az Ó és Új Szövetség között. A másik sokat emlegetett mondása, hogy a keresztényeknek fel kellene ismerniük, hogy a zsidó Ószövetség az ő örökségük is. A zsidóknak pedig meg kell látniuk, hogy Krisztus a messiás. Mit üzen akkor a mi örökségünk? Ézsaiásnak a felolvasott gondolatai, amelyek az Úrnak a gondolatai, az Úrnak az üzenetei. Mit üzen számunkra igazából tehát az Úr ezeken a felolvasott igéken keresztül? Az első az, hogy új dolgokat jelent ki. Új dolgokat a tudtunkra, amelyekről nem tudtunk. Sőt, így fogalmaz, most teremtem őket. Most teremtem őket. Nem csupán a világ kezdetén teremt Isten, hanem folyamatosan teremt. Gondoljunk arra, hogy megszületik egy gyermek. Ő teremt. Új dolgot hoz létre. Egy élet is olyan, amiről nem tudtunk. Nem is tudtuk, hogy a világra fog jönni. Nem is tudtuk, hogy milyen lesz. Isten végzi folyamatosan a teremtő munkáját. Jézus is ezt mondja, hogy az én atyám minden mai napig munkálkodik. Nem úgy van, mint a deizmusnak a képviselője, hogy befejezte a teremtő munkáját, aztán kész, legyint az egészre. Működik, ameddig működik a világ, és kész. Nem. Isten gondot visel rólunk, teremt, velünk van, munkálkodik. Sőt, az, hogy teremt, azt is jelenti, hogy a semmiből hoz létre valamit. Olyan dolgot hoz létre, amikről tényleg nem tudhattunk volna. És nem csak azért nem tudunk róla, mert, így fogalmaz, sohasem volt nyitva a füled. De ez is hozzá tartozik. Nem volt nyitva a fülünk arra, amit az Isten szólt. Gondoltunk már erre, hogy milyen kemény ítélet ez? Hogy meghallgattunk hány és hány prédikációt, és nem hallottuk meg az Isten szavát? Hát valamikor egymással beszélgetnek az ige hallgatók. Nyilván nem itt. De valamikor egymással beszélnek, és egyszer nem csak ők nem értik, hogy miről van szó, hanem még azt is zavarják, aki mellettük van. És azt mondja Isten, ez is az ő ítéletéhez tartozik, hogy csak a dicsőségemért fékeztem magamat, és nem pusztítottalak el. Nem tudom, beleborzultunk ebbe. Nem pusztítottalak el. Hát mi emberek szeretjük azt hinni, hogy mindent tudunk. Kétféle módon is. Az egyik az, amikor önmagunkkal vagyunk eltelve, hogy mi már mindent tudunk. Nekünk senki nem magyarázhat, inkább mi magyarázunk másoknak. A másik oldal pedig az, amikor már úgy gondoljuk, hogy nekünk már újat nem hozhat az élet. A Zsoltáros egy helyen úgy fogalmaz, hogy ugyan mit várhatok én még, Uram? Mit várhatok én 70 év után, 80 év után? Mit adhat nekem még az élet? Hát semmit nem várhatok már. És mind a kétféle gondolat azért jelenik meg, mert az ember evett a mindent tudás fájából. Fájáról. Nem véletlen, hiszen a jó és a rossz tudása az a mindent tudást jelenti. És az ember azt hiszi, hogy akkor már mindent tud. És azzal az illúzióval éljük az életünket, hogy hát nincs új a számunkra, mert már olyan sok mindent elértem. Vagy nagyon sokat csalódtam, keserű vagyok. Nem várhatok én már semmit. És nagyon sokszor félreteszünk a dolgokat, elvonulunk a világtól, bezárkózunk. Nincs új. És Isten pedig azt mondja, én újat készítek, újat teremtek. Pál apostol úgy fogalmaz az új élettel kapcsolatban, hogy a régiek elmúltak. Íme újjá lett minden, amiket nem gondoltuk. Amikre nem gondoltunk, vagy pedig amelyeket nem fogadtunk el eddig. Ilyen is lehet. Tehát lehet, hogy valaki nem is gondolta volna, hogy vannak ilyen dolgok. A drogprevencióval kapcsolatban szoktam mondani a gyerekeknek, a hetedikeseknek, hogy megismertem annak idején egy amerikai evangélikus indiánt, John Skye-nak hívják. Na ő például úgy került be abba az evangélikus missziói intézménybe, ahol megszabadult a drogtól, hogy ő nem tudott Jézusról. És ott tapasztalta meg, hogy Jézus a szabadító. Ott élt át az, hogy tényleg megment. Tehát van aki úgy van vele, hogy még nem is gondolta volna, hogy van. De van olyan is, amikor valaki tudta, mert hát így nevelték, és fél életén keresztül járt templomba, de nem fogadta el. Jákobnak címzi Ézsaiás, és Ézsaiáson keresztül ezeket a mondatokat Isten. Jákobnak címzi, honnan tudjuk, azt mondja, hogy tudtam én, hogy milyen hűtlen vagy, születésed óta hitszegőnek hívnak. Hát ez volt Jákobnak a neve. Csaló, hitszegő. És Isten fékezi magát. Nem pusztít el. Türelmes Jákobhoz, türelmes hozzád. Nagyon figyelemre méltó Istennek ez a önfékezése, mert az ember ma egyre kevésbé tudja magát fékezni. Én azzal találkozok, hogy egyre kevésbé tudjuk magunkat kontrollálni. Például az, amit az előbb említettem, hogy végighallgatni mondjuk egy előadást, nem csak prédikációt, végighallgatni egy előadást. Úgy ott lenni egy önkormányzati ülésen például, hogy közben nem a társammal beszélgetek, és nem veszem fel a telefont. Tehát egyre kevésbé tudja az impulzusait kontrollálni a mai ember. Elolvashatjuk, hogy Debrecenben elcsúszott egy 25 éves férfi a hóban, olyan ideges lett, hogy a körülötte lévő autókat kezdte rongálni, háromnak letört a visszapillantó tükrét. Hát mit csinál ez akkor, hogy tényleg valami baj történik? Hát mit csinál a családjával? Vagy gondolatunk arra rengeteg fórumra, ahol azok a hihetetlen szövegek jönnek ki az embereknek a agyából, szívéből, lelkéből. Nem kell semmit sem mondanunk itt a bűnbeesés történetéről, meg az eredendő bűnről. Egy ilyen fórum teljes mértékben bizonyítja az ember eredendő bűnösségét. Nem tudja fékezni. Van is egy ilyen betegség egyébként, amit úgy nevezek, hogy impulzus kontroll zavar. Amikor már veszélyessé válik, veszélyessé válhat a környezetére az ember olyan mértékig, nem tud uralkodni magán. De hát, hogyha Isten fékezi magát, akkor nekünk is meg kell fékezni magunkat. Azon gondolkoztam, hogy mi a különbség a között, amikor fékezzük magunkat, és a között, amikor visszafojtjuk az indulatainkat. Mert ugye tudjuk, hogy nem jó visszafojtani, mert akkor előbb-utóbb robban az ember. Azt lehet mondani, hogy a fékezés, amiről itt szó van, az az, amikor az ember elmondja a megfelelő helyen, vagy eldolgozza az indulatait megfelelő módon. Ugye a szakirodalom azt mondja, hogy ez az elaboráció, eldolgozás, átdolgozás. Hát a zsoltárok például nagyon sok példát mutatnak erre, hogy hogyan lehet a félelmünket, az indulatainkat, haragunkat eldolgozni. Ezért vannak bosszú zsoltárok. Tehát az nem kell fennakadni, szoktak fennakadni emberek ezen, hogy hát hogy lehet ilyen dolgokat leírni a zsoltárokba, hogy kívánja az ember a másiknak a halálát, meg ilyesmi. Hát nem arról van szó, hogy ezt helyesli a Szentíró, vagy Isten, hogy ezek jó gondolatok, de hát valahol az ember el kell, ahogy mondja, és nincsen jobb hely, mint az Istennel való szent idő, a vele való közösség, ahol elmondhatom. Sokkal jobb, mint hogyha egy közösséget mételyezünk vele, és rombolunk. Tehát nem visszafojtás, a fékezés, amiről itt szó van, hanem elaborálás, átdolgozás. Vagy az is egy átdolgozás, amikor egy egyre idősödő vénasszony, akinek nem lehettek gyerekei, egyszer csak rájön arra, hogy hát ő egy gyermeknevelő intézménybe fog menni, és ott fogja a gyerekek iránti szeretetét megélni. Mert egész életében szenvedett attól, hogy nincsenek gyerekei, akiket szerethet. És ott csókolja el a csókjait a 40 fős csoportjában, mert végre ott vannak, akikért élhet. Tehát ott van benne egy feszültség, egy szenvedés, hogy nincsen párom, vagy ott hagyott a párom, vagy megcsalt a párom, magamra hagyott, és így tovább. Nincsen senkim, és aztán kiderül, hogy van nekem 40. Hogy menjünk tovább, hogy Bőte csapának 3000. Tehát lehet ezeket a dolgokat Istennel megoldani, és nem elfojtani, és fékezni magunkat. Aztán beszél a Szentírás a nyomorúság kemencéjéről, vagy a nyomorúság kohójáról. Úgy beszél erről, mint amiben van áldás. Megolvasztottalak, megpróbáltalak. Sokszor gondolkoztam, hogy vajon hogyan készülhetett az a vörösréz váza, amelyet néhány évvel ezelőtt otthonról a szüleimtől hoztam el. Hát ez egy ilyen másfél kilós rézváza, egy löveg töltény hüvelyből készült. Édesapám készítette, ő szeretett ilyen dolgokat barkácsolgatni, és az alján 1935-ös dátum szerepel. A második világháborúból hozta haza, de soha nem tudtam, vagy soha nem kérdeztem meg, ő nem mondta, hogy mi indította arra, hogy ezt hazahozza. Azt tudom, hogy volt olyan, amikor valami gránát robbant mellette, és azt mondta, hogy a szilánkoktól egy ilyen hatalmas táskarádió, vagy valami ilyesmi mentette meg. Hogy az tönkrement, ezt eldobhatta, de ő neki nem történt semmi baja. És azt tudom, hogy vannak olyanok, akik úgy őriznek ilyen hatalmas hüvelyt, hogy mindig tesznek bele virágot. Mert mellettük robbant, és túlélték. Tehát, hogy valamiféle nyomorúság, amelyben ott van a szépség, az áldás. És hát ilyen dolgot élt át Jákob is. Hát gondoljunk arra, hogy milyen lehetett neki hallani azt, hogy meghalt a kedvenc fia József. Vadállat tépte össze. És hány évtized telt el addig, amíg megtudta, hogy de hát él. Vagy gondoljunk arra, hogy mit jelent az, amikor rájön arra, hogy a vérségi kapcsolat az semmit nem jelent. Hogy ott vannak a testvérei, és a testvérek elítélik, eladják. És mindig ott van, hogy de az igazi bíró, mert ugye hát bíróság nélkül ítélték el Józsefet, de az igazi bíró, a nagybetűs bíró, az tud az egészről. És végig ott van, Józseffel volt, továbbra is. Nem véletlen, hogy Jézus előbbre sorolja a lelki kapcsolatokat. Ugye azt mondja, hogy hát ki az én anyám és kik az én testvéreim, amikor keresi édesanyja és a testvérei. Ki az én anyám és kik az én testvéreim? Azok, akik cselesztik az én mennyei atyám akaratát. Egy bíró mondja, hogy sokszor egy tárgyalás után, vagy tárgyalás közben ki kell mennem a mellékhelyiségbe, meg kell, hogy mossam a kezemet és az arcomat, mert úgy érzem, hogy rettentően koszos vagyok. Amiket hallok, tudjuk, hogy miről beszél. Sajnos mi is nagyon sokszor hallunk ilyesmit. Hát milyen az már, amikor nem kell egy gyerek se az egyiknek, se a másiknak. És azt mondja, hogy Gyuri bácsi, lehet, hogy a jövő évben már nem is itt fogok lakni, hanem majd a nagymamám vesz magához, mert neki kellek. Hát legalább van, akinek kell. Hát ennyit ér a vérségi kapcsolat. De mondom, emellett ott van, és ezért kell imádkoznunk ezekért a gyerekekért, meg egymásért, hogy a lelki kapcsolat sokkal többet jelentsen. Ne árulja el legalább a lelki testvér a másikat. A másik a mennyei atyának amikor rádöbben arra József, hogy ő mennyit ér. Ugye 20 ezüstért adják el a testvérek. Ugye nyilván, hogy mindenki átéli azt, hogy milyen az, amikor lebecsülő megjegyzéseket kap, leértékelő viselkedést tapasztal, lekezelést, amiből úgy érződik, hogy te senki vagy, te semmit nem érsz. És akkor az a kérdés, hogy akkor ez számít, amit a másik ember mond, vagy pedig Jézus számít. Aki érted, meg még azért a másik emberért is, a legkezelő emberért is az életét adta, magát adta. Hát az ilyen rágalmazás is, egy ilyen kohó. Gyökösi Endre azt mondja, hogy ő 3 H betűvel oldja meg a rágalmazás kérdését, azt mondja, soha nem próbált kutakodni utána, hogy vajon ki rágalmazta, és hogyan ment végig a rágalom a gyülekezeten vagy a falun. Ő ezzel nem foglalkozik. A 3 H betűs szabályhoz tartja magát. Az egyik a hittel, másik humorral, a harmadik pedig hallgatással. Hittel, hogy Isten ebből a kohóból is tud jót kihozni. Humorral, hát csak hogy érzékeltessem, hogy tényleg mennyi humor van a rágalmazásban, engem a legexotikusabb, hogy így mondjam, rágalom az volt, hogy én valamiféle ügynök vagyok. Hát ezen annyit lehet nevetni, hát ez hihetetlen. Az ember tényleg nem bír állva maradni, amikor körbe járjuk, hogy akkor mit és mit. És hallgatással. Hát ez az egyik vezérigénk, hogy te pedig maradj veszteg. Maradj veszteg. Nincs értelme szót fecsérelni. Arra kell bizakodni, aki az igazi bíró, aki mindent tud. Isten így fogalmaz, hogy ő saját magáért cselekszik, a maga dicsőségéért. Nem azért, mert Jákob jó utat ért, nem azért, mert mi jó utat érünk, nem azért, mert nem érdemeljük meg azt, hogy elpusztítson, hanem az ő dicsőségéért cselekszik. Jézusért cselekszik. És sokszor az eredmény láthatatlan. Nem tudjuk azt, hogy kiket, hogyan ér el Istennek a teremtő munkája. Mert ez sokszor az emberi szem számára nem látható. Egy nyugdíjas lelkész azt mondta, hogy hát neki álmai hultak a porba. Ő úgy ment, azt mondja, fiatalon a teológiára, hogy megváltja az egész világot. Hát sokan vannak, akik így mennek. Nem csak teológiára, mást is tanulni. Ő majd olyan lesz, aki megváltja a világot. Azt mondja, egy év elteltével már csak arra gondolt, hogy ő fogja megváltani az evangélikus egyházat. Aztán, amikor kikerült a gyülekezetbe, akkor egyre lejjebb és lejjebb adta. És azt mondja, ma azt mondja, hogy hát talán még ma prédikálhatok. Talán még megadja azt a kegyelmet Isten, hogy még elmondhatom az ő üzenetét annak az 5 embernek, vagy 10 embernek, akik meghallgatnak. Láthatatlan. De Isten teremt. Olyan dolgokat teremt, olyan dolgokat hoz létre, amelyek rejtve vannak, amelyekről még nem tudunk. Nem tudunk, de hisszük azt, hogy ő megteremti mindannyiunkban. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, hogy hittel tekinthetünk arra a kohóra, amelyben vagyunk sokszor, a szenvedés kohójára. Köszönjük neked, hogy humorral tekinthetünk erre. És nem csak a saját ügyetlenségünket, saját bukfenceinket nevethetjük ki, hanem az egész körülményt, amely kialakul ilyenkor. Kérünk téged, hogy te adj nekünk arra is erőt, hogy hallgatással tudjunk reagálni a nyomorúságra, hogy várjuk a te szabadításodat, várjuk a te örömhíredet, várjuk azt, amit te teremtesz. Kérünk téged, hogy így légy velünk, könyörülj rajtunk, hogy ne vesszünk el, hanem teremts újjá. Amen.